teljesen szabadon terjeszthető, és hát lesz, amit távolról is el lehet érni. Fölmerül laikusan a kérdés, hogy hogyha minden, sok mindent otthonról már lehet rendezni, akkor nem fog-e kiürülni az a szép nagy épület? Tehát, hogy fognak-e odajárni az emberek, hogy lesz-e látogatója, fizikai látogatója, most úgy értem, mert nyilván látogató az is, aki online kapcsolódik be. Van-e ilyen félelem, vagy erre van-e valamilyen válaszuk?
Hát azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben inkább azt tapasztaljuk, hogy esetenként azzal van problémánk, ez jó probléma, tehát nem gondnak nevezném, hogy a könyvtárabb befogadó képességének a határait feszegeti, ez persze elsősorban az itt tanuló egyetemistáknak köszönhető, akik nem is feltétlenül már a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat keresik, hanem egyfajta tanulóhely.
Olvasó termeket használják főként, gondolom, igen.
És ezt nagyon sokan elmondják, amikor fókuszcsoportos vizsgálatokat végeztünk a témában, hogy pontosan azért jönnek ide, mert otthon az ember hajlamos az idejét, hát, hogy mondjam, elszúrni, itt pedig egymást inspirálják a tanulásra. Most ez az egyik része, a másik része, hogy azért a tartalmak, ahogy említettem azt a hatalmas több százezres számot, ami akár csak a Budapest gyűjteményhez kapcsolódóan kb. 800 ezer dokumentumot jelent, a jelenleg közé tett közel 69 ezer dokumentum azért ettől még eléggé messze van, tehát bőven van még olyasmi, amit itt helyben lehet kutatni.
Hát nem is, volt valódi félelmem ez ügyben, csak gondoltam jó egy kicsit, hiszen az ember sokat hall, főleg a skandináv országokban a könyvtár mennyire helyet talált az új életbe és alkalmazkodni tudott, és ugyanakkor megmaradt az a diskurzusnak, meg a kutatásnak, meg a találkozásnak a szintere, és nyilván itt is igaz ez, de amit elmondott, az nagyon, hogy mondjam, olajozza, vagy megerősíti az én gondolataimat, hogy még ilyen reményem is volt, hogy talán még több is a látogató ezáltal, hogy távolról is hozzá lehet férni ezekhez. Hát nagyon sok, jó, egyrészt sok sikert kívánunk ehhez, ami persze már a munka nagy részén, ha jól veszem, akkor túl vannak, de azért ez egy folyamatot jelent, és hát izgalmas, hogy a könyvtár arculata, karaktere, szolgáltatása hogyan fog változni a következő időben. Most egy évforduló volt, amire két alkalommal is mi is a civil rádióból külön odafigyeltünk, mert nagyon izgalmasnak tűnt. Hát szívesen máskor is foglalkoznánk érdekes és a közönséget érdeklő ügyekkel itt a civil rádióban is, de hát elsősorban azért szorítunk, hogy jól sikerüljön a Szabó Arany Könyvtárnak megállni ezeknek a feltétel, vagy ezeknek a megkereséseknek. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárigazgatója Farkas Ferenc volt a vendégünk, és az új megnyílt budapesti elektronikus archívum, ahogy láttam már becézik is BEA, erről beszélgettünk, és hát ajánljuk a hallgatóknak, hogy keresik majd. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen, én is fiam. De.
Munkatársa volt Edisonnak, ha bár mindez ma már a múlt 1911-ben Edison átjött Európába, s Vodor István kísérletével ellátogatott Magyarországra. Úgy vélte,
kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Száztizenhét perc.
Néhány hete nagy terjedelemben, majdnem két órán keresztül foglalkoztunk a civil rádió vidéki tudósítói hálózatának, munkatársainak a segítségével, azzal, hogy a vízmegtartás ebben a klímaválságos helyzetben milyen fontossá vált, és nagyon különböző oldalairól és különböző helyszíneiről az országnak kaptunk tudósítást. Most egy közeli budapesti zuglói példát hagyunk, vagy fogunk majd meghallgatni, a Locsolakoma, a zuglói locsolókörről Bódis Lajos felvételét hallgassák.
Nyáron önkéntes vízadó kampány szervezett a fiatal fák életben tartására a 10 millió fa civil csoport, a fővárosi önkormányzat, a budapesti közművek főkert divíziója és a Biko applikációt működtető cég. Ennek keretében locsolakoma eseményeket tartottak, és folyamatosan működő lakossági locsolókörök szerveződését ösztönözték, főleg a fővárosi ültetésű fák életben tartását célozva. A program, pláne a résztvevő lakosok, természetesen nem különböztetik meg a közterületi fákat aszerint, hogy a főváros vagy a kerületük önkormányzata ültette-e közvetlenül vagy civilek bevonásával. Az egyre forróbb nyarakon mindegyikük túléléséhez és megerősödéséhez szükség van a rendszeres öntözésre, a tapasztalatok szerint az ültetéstől számított 5 évig, ez pedig csak lakossági közreműködéssel lehet elvégezni. A részletekről a főváros 14. kerületében Zuglóban alakult locsolókör különböző érintettségű résztvevőit kérdeztem. Először Szűcs Mariannát, a 10 millió fa csoport zuglói koordinátorát arról, milyen számokkal írható le az eddig végzett munka, mik okoztak nehézséget és mik a tervek a jövőre nézve.
10 millió fának ugye Zuglóban körülbelül másfél-két éve vagyok a koordinátora, és fa locsolás öntözéssel kapcsolatos tevékenység az pedig idén nyáron indult. A Nemzeti Faültetés napja március 1-én volt nálunk 10 millió fánál, és utána fogtuk össze a főkerttel és a Béko alkalmazás létrehozóival, hogy minél több embert meg tudjunk mozgatni annak érdekében, hogy az aszályt átvészeljék az ültetett fák. Tehát maga az akció az önkéntes vízadás program, azt a főkert által karbantartott fák esetében csinálják, tehát a parkokról tudok beszélni, amik az önkéntes vízadás programban részt vettek. Közel 3000 ember mozdult ki az otthonából a legnagyobb melegekben, annak érdekében, hogy ilyen kisebb locsoló közösségek alakuljanak ezen a nyár folyamán, és hát a statisztikáink szerint körülbelül 400 000 liter vize locsoltak a fákra. Ezek azok a fák, amelyek a főkert által feltartott parkokban található. Itt Zuglóban pedig egy ilyen locsoló koma volt, amit Marci szervezett a Kacsopongrác úton, és ott a helyi lakók vállalták azt, hiszen összehívtuk a környék lakóit, és akkor ők locsolták meg azokat a fákat, amelyeket nem olyan régen ültettek a lakótelep környékén az önkormányzattól, de nem locsolták őket eleget, és akkor a lakók vállalták, hogy elkezdik locsolni. És hát természetesen az lenne a cél, hogy minél több ilyen lakóközösség fogjon össze, hogy a környezetünkben lévő fák ne szomjazzanak, és ne pusztuljanak el, hanem túléljék azt az. Hát most már ilyen azt szoktuk mondani, hogy minimum 3, de inkább 5 év az, amit az ültetés után locsolni kell ugye a fákat. Utána már tudnak magukról gondoskodni, bár egy-egy asszály azért eléggé ki tudja kezdeni még a nagyméretű fákat is. De nyilvánvalóan az a cél, hogy egy fa se szomjazzon a környezetünkben. Maga az akció, tehát mi elindult Locsolakoma néven, önkéntes vízadás néven, a főkert, a 10 millió fa és a Béko applikáció szervezésében, és minden vasárnap délután volt egy locsolakoma különböző kerületekben. Azok a főkert által gondozott fák, parkokra vonatkoztak, tehát az maga a nagy rendezvény az mindig ott volt. Nyilván ez az arca az egész folyamatnak, hiszen úgy tudunk valamit népszerűvé tenni, ha jó reklámot csapunk neki. Ezek a locsolakomák ugye arra szolgáltak, hogy egy kicsit a lakosságot tudatosítsa ez a közösség arra, hogy ne csak várjanak arra, hogy locsolja valaki a fákat, próbáljuk azt is mindannyian, önkormányzatok, főkert, 10 millió fa, stb. Sok-sok civil, hanem ha egy lakó azt látja, hogy az utcájában szemben áll egy fa, ami szomjas, akkor locsolja meg. Hogy minden munkát ezekben az akciókban önkéntesek végeznek. Tehát az önkéntesek kapacitása akár időben, akár kompetenciában is meghatározza azt, hogy mi lesz. Tehát például a mi esetünket, ha nézzük, én vagyok egyedül Zuglóban az, aki ezzel foglalkozom. Marci ugye más területeken is aktívkodik, de mi ketten összefogtunk, csináltunk egy videót, kitettük ahány fórumra csak tudtuk. Tehát egyszerűen az eljuttatása az információnak ilyen garázsba összetákolt módszerekkel, nem profi módszerekkel zajlik, és ezért nehéz eljutni az emberekhez az üzenettel. Úgyhogy ezért nagyon jó, hogyha minél több helyen szó van erre. Talán akkor több emberhez el tudunk jutni. Nem voltunk nagyon sokan. Mondjuk arra a pár fára elegen voltunk, tehát szépen megoldottuk a feladatot. De nyilvánvalóan szerintem ez a legnagyobb kihívás. És ezért jó egyébként egy ilyen akció, amit a Főkert csinál, hogy nagy parkokban, ahová sok ember jár, és látható, ami történik, ott történik a tudatosítás. És abban is szerencsénk van valóban, hogy például a zuglói önkormányzatnak az I Love Zugló alkalmazásában meg tudjuk nézni, hogy legalább tudjuk, hogy hol vannak a csapok, de hát mondjuk azt, hogy tudjuk, hogy hol van, az nem feltétlen segít, mert ha nincs a közelben, akkor messziről kell vizet vinni mindenképpen. Tehát próbálkozunk mindenfélével, például az egyik lelkes hölgy azzal hívott fel, hogy a tűzoltósághoz ment be, és akkor gyakorlatilag a tűzoltósággal kellett beszélnem, és tudtam meg, hogy a tűzoltóság valóban nem adhat vizet, mert nem övék a csap, tehát az a vízművekhez tartozik, és hiába kézenfekvő, hogy milyen jó lenne, hogyha a tűzoltóság locsolná a fákat a ház előtt, nem tehetik meg, mert nem az övék a csap, és csak tűzoltásra használhatják. De nem lehet vízből, tehát a rákos patakból nem lehet vizet hordani, mert az sem engedélyezett. Tehát, hogy egy csomó ilyen nehézség van, praktikus nehézség. Pillanatnyilag a csap térkép az, ami segít, és hogyha szerencséje van az embernek, akkor a fa közelében, amit locsolni kell, van csap. Ha nincs szerencséje, akkor messzire kell vinni a vizet. Zuglóban pedig az a helyzet, hogy tényleg azon múlik, hogy mi önkéntesek hogy fogunk össze. Nyilvánvalóan én sem tudok mindenhol ott lenni. Én is önkéntesként, civilként csinálom ezt a koordinációt. Tehát ha lakossági kezdeményezések össze tudnak érni a szándékkal, akkor igazából akárhány ilyet megszervezhetünk, tehát rajtunk múlik zuglója.
Erdősi Otília és Bócz Judit Kacsó-Pongrácz lakótelepen laknak, és a Rákospatak park környékén alakult locsolókörben dolgoztak a nyár nagy részében, akikhez egyébként én is csatlakoztam. Tőlük is konkrétumokat, számokat kérdeztem, és a nehézségek, megoldások, jövőbeli tervek összefoglalását kértem.
Július közepén kapcsolódtunk be a locsolakomába, a Rákospatak parkban lévő 4 falocsolásával. Egy 6 fős csapatot tudtunk összehozni. Először 4 fát locsoltunk, hetente 2-szer 70 litert kaptak, majd később felfedeztünk újabb ültetési fát, illetve ugyan már talán 5 évesnél idősebbeket is, meg cserjéket, meg virágágyásokat a parkban, amiket bevontunk ebbe, és locsoltuk, illetve van egy csapattagunk, aki messzebbre is eljár, 8 fát locsol ő.
Nem mindig értünk rá. Volt, amikor csak 2 értünk rá, volt, amikor csak egy valaki, volt, amikor egyáltalán nem, de igyekeztünk azért.
Hogy nehézséget okozott a kezdeti időben az, hogy minden területre kannákba hordtuk a vizet, és bizony azért ez nem könnyű munka, de szerencsére a közelben levő társasház felajánlott részünkre egy slagot, amit ma már minden locsolásnál használunk. Igaz, hogy ez sem ér el minden fához, amit locsolunk, és még itt is ki kell egészíteni kannás locsolással, de ez már óriási előrelépés volt. Az a legnagyobb nehézség, hogy kevesen vagyunk a csapatban, mert annyi fát lehetne még itt a környéken locsolni.
Általában 1 órát vesz igénybe, és egy nagyon kedves lakó, aki itt a ház körül is kis kerteket tart fenn, ő adja nekünk kölcsön a slagot, és egy nagyon közel van egy csap, ahol be tudjuk üzemelni, és onnan szinte majdnem minden fához odaér.
Ugyanis ez az önkormányzatnak a közösségi csapja, amit engedélyezett, hogy ingyen használhatunk a falocsolásnál. Úgyhogy az életünkben ez a 3 dolog, ami nagyon nagy szerencse. Az egyik az, hogy ingyen rendelkezésünk rá, és viszonylag közel a víz. A másik, hogy a társasház ilyen jó szívűen rendelkezésünkre bocsátja a slagot. A harmadik pedig, hogy ez a 6 fős csapat, ez a kemény mag, ez megmaradt június közepétől a mai napig, és hát mi nem hagytuk abba a locsolást. A azzal, hogy a locsolakoma esemény véget ért, hanem szakirodalomba utána néztünk, illetve ismerős erdészektől, kertészektől információt kértünk, és mai napig locsolunk, mindaddig, amíg október vége, november elején, amíg a talajmenti fagy be nem áll, illetve ha 4 fok alá nem megy a hőmérséklet, télen pedig azt fogjuk tenni, hogy havonta kétszer fogunk locsolni, de akkor is figyeljük majd az időjárás jelentéseket, tehát ha 4 fok alá megy a hőmérséklet, vagy ha jeges, vagy hó van a talajon, akkor semmiképpen nem fogunk. Hát ha a társaságból, a miénkből is lennének még emberek, akik csatlakoznának, mert az a lakosunk, aki a ház körüli kertet ápolja, ő mindig a házból szerez önkénteseket, hogyha valami nagyobb munkára van szüksége. Ezért bízom be, és ő mindig talál is, tehát ezért bízom benne, hogy talán onnat majd tudunk még plusz embereket szerezni. Illetőleg az is talán jó lenne, hogy egyszer nem locsolni lejönni, hanem csak itt sétálgatni, meg a játszótéremen menni és beszélgetni az emberekkel, és úgy élőszóval bevonni őket ebbe a munkába.
Végül Cserhalmi Marcelt kérdeztem, aki szintén a Kacsó-Pongrácz lakótelepen lakik, és a locsolókör kezdeményezője volt. Arra kértem, értékelje a kezdeményezést, mint környezeti és mint társadalmi beavatkozást.
Sikeres folyamat volt, amit itt a Kacsó-Pongrácz lakótelepen a Kaspatak parkban csináltunk. Viszonylag sok embert megmozgatott, kereménnyel is járt, hiszen azok a fák, amikről azt hittük, hogy már menthetetlenek, újra élettek, úgyhogy reméljük, hogy tavasszal újra zöldbe borulnak, és hát azt gondolom, hogy a jövő évben remélem, hogy még több ilyen locsolókör tud alakulni kerületben, és minél többen fognak locsolni ezeket a fákat. Vannak ilyen a környéken, ilyen egyéni locsolók is. Érdemes lenne őket is ebbe bevonni, vagy bíztatni őket, hogy ők is szervezzenek mi maguk köré társakat, és akkor meg is tud oszlani ez a feladat. Akkor tudnak sikeresen működni, hogyha azon a helyen, ahol locsolni kell, ott lakik egy mondjuk szervező, vagy aki ezt tudja koordinálni, és ő tud még maga mögé embereket megszólítani. Szerintem, hogyha jövőre is lesz ilyen, akkor érdemes még valamilyen kisebb programokat, amivel családosokkal, gyerekeket is be lehet vonzani, nyilván a nyári melegben vízipisztoly verseny, vagy valamilyen vizes programot csinálni. Ezzel még, ami szerintem fontos, azok a közteleti csapok, amik most én csak Zuglóról beszélek, vannak, akkor azokat érdemes lenne jövő tavaszig úgy megjavítani, hogy azokról ténylegesen lehessen locsolni, ha már ez a lehetőség számunkra adott.
Ide a sör,
ide a sör, ide a sör.
Lök ide a sör,
ide a sör, ide a sör.
Ide a sör,
ide a sör, ide a sör.
Ide a sör,
ide a sör, ide a sör.
Száztizenhét perc.
A következő percekben az egyesek nagyon érdekes programjáról fogunk beszélgetni. Ifjúsági szükségletfelmérő program indult, Számít a hangod címmel. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Szabó Laurát, kommunikációs tanácsadót. Szia, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szia, én Madász Laura vagyok, az Egyesek Ifjúsági Egyesülettől. És igen, nagyon érdekes projektbe vágtunk idén. Ha szabad, akkor az egyesekről mesélnék először egy pár mondatban. Az egyesületünk 25 éve dolgozik fiatalokkal, helyi és nemzetközi szinten önkéntes lehetőségeket biztosítunk nekik, tréningek, önfejlesztő tréningeket, ifjúsági cseréket, valamint Nógrád megyében tevékenykedünk aktívan helyi ifjúsági munkával.
Ez rendkívül érdekesen hangzik, és itt a Civil Rádióban sokszor sokat szeretünk foglalkozni a részvételiséggel. A fiatalokat hogyan tudjátok bevonni ezekbe a programokba, hogyan szólítjátok meg őket a részvételiség, hogyan jelenik meg a tevékenységetekben?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugyanis az egész, ez a Számít a hangot program is ennek kapcsán indult, ugyanis annak ellenére, hogy a szervezetünk 25 éves, és nagyon nagy múlt van mögöttünk az ifjúsági munkában, azt látni kell, hogy a világ változik, és különösen a Covid óta a fiatalok sem úgy járnak már közösségekbe. Átalakult az, hogy pontosan hogy is lehet őket megszólítani. Sokszor nem is tudnak arról, hogy milyen közösségi lehetőségeik lennének, és ezért is jött létre ez a program, hogy ne az elavult régi tudásunkkal próbáljuk meg őket megszólítani, elérni, mert azt érezzük, hogy ez nem mindig előremutató, vagy nem mindig működik, hanem tényleg találkozzunk velük, és felmérjük a kérdéseiket, azokat, hogy mire van szükségük, mik azok az égető témák, amikkel be lehet őket vonzani, és amivel el lehet őket érni, és közösségbe hozni őket.
Akkor ez egy kicsit újra felfedezés is, mert mondtad ugye, hogy a találkozás a lényeg. Szóval ismét arra építünk, vagy építetek jobban, hogy személyes találkozással tudjátok megszólítani a fiatalokat.
Igen, igen, mindenképp, mindenképp. Alapvetően a részvétel nálunk nem csak azt jelenti, hogy meghallgatjuk őket, hanem azt is, hogy velük együtt alakítjuk ki a programokat. Ez egy olyan folyamat számunkra, ami meghallgatásból, közös tervezésből és cselekvésből áll, tehát hogy a célunk az, hogy a fiatalok ne csak résztvevők, hanem társszereplők legyenek minden projektünkben. És ez így minden projektünket áthatja, tehát nem egy szigorú struktúrát rakunk eléjük általában, hanem kérdésekkel és olyan feladatokkal, interaktív, nonformális módszerekkel, informális módszerekkel jutunk előrébb, amiben ők is hallathatják a hangjukat, és alakíthatják a történéseket, mert nagyon nagy szükségük van erre.
Mit jelent az, hogy fiatalok, milyen korú ifjúsági csoportokkal dolgoztak együtt?
Alapvetően 16 és 30 éves kor között keresünk fiatalokat, vagy érünk el fiatalokat. Nagyon sok önkéntes lehetőségünk van 18 és 30 éves kor közötti fiataloknak, de már 16 éves kortól is tudnak menni önkéntes táborokba, vagy ifjúsági cserékre, és nagyon, nagyon jó visszajelzéseik szoktak lenni a fiatalabb korosztálynak is ezekről a programokról.
Miért van szükség erre a szükségletfelmérő programra, hogy kicsit ismételjem magam? Szóval ez egy kutatás, ahol beszélgettek a fiatalokkal arról, hogy számukra mi lenne érdekes?
Igen, mondhatjuk kutatásnak is, ez egy elég széleskörű program. Ennek a programnak az első pontja ez a workshop sorozat. Ez a workshop sorozat most november végén indul. Két hét alatt az ország 7 régiójában, 7 nagyvárosban fogjuk tartani ezeket a workshopokat. Minél több fiatalt próbálunk rájuk elhívni és bevonzani, hogy a kollégáink ezekkel az interaktív kiscsoportos beszélgetéseikkel feltérképezhessék, hogy mik azok a témák, kérdések, amik foglalkoztatják őket, és a jövőben majd ezt szeretnénk az ifjúsági szakmával is megtárgyalni, és a valóságból is átültetni ezeket a amik kijönnek ebből a programból, és kipróbálni, hogy ha ez kijött, hogy mondjuk ez a téma tényleg egy nagyon fontos téma a fiataloknak, akkor be tudjuk-e vonzani a fiatalokat mondjuk egy ilyen témájú programra. De ez nem csak nálunk, mint egyesek, hanem ez tényleg több ifjúsági szervezet is ezekkel a módszerekkel működik, és egy nagyon-nagyon széles partneri hálózatunk van, és nem csak egyedül csináljuk ezt a workshopot, már most is több szervezet segítségünkre volt, már csak amikor helyszínt kerestünk, vagy abban, hogy ők is segítik, hogy a fiatalokhoz eljusson ez a téma.
Remélem, jól láttam, hogy ez a program az ELTE pedagógiai és pszichológiai karával közösen valósul meg. Mi az ő szerepük ebben, hogyan tudnak nektek segíteni, vagy hogy képzeljük el ezt a konzorciumot?
Az ELTE az az első helyszínen segít nekünk partnerségileg, ugyanis, mint mondtam, 7 nagyvárosba megyünk, 7 helyszínen lesz ez a workshop, és az első helyszínt az ELTE biztosítja számunkra, és ezen felül pedig az ELTE-n belül is nagyon nagy támogatást kaptunk a kollégáktól, és hívják a fiatalokat, buzdítják őket a részvételre, különösen az ifjúsági szakirányon, ifjúsági munkaszakirányon keltett nagyobb érdeklődést a projekt, tényes való, hogy nyilván ők azok, akik a későbbiekben hasznosítani is fogják az itt megszerzett tudást. De igen, az ELTE is nagyon nagy támogatást nyújtott nekünk ebben a szervezésben.
Mit tapasztaltok? Van itt egy hiány a részvételiséggel kapcsolatban? Szóval, hogy a fiatalok szeretnének részt venni, vagy kifejezni azokat a dolgokat, amik őket érdeklik, és szívesen vesznek ezeken az alkalmokon részt?
A szívesen vesznek az alkalmakon részt kérdés egy kicsit nehéz, ugyanis eljutni a fiatalokhoz, hogy halljanak a lehetőségekről is nehéz. Most egyelőre ezen a kapun próbálunk megint átlépni, mint mondtam, a Covid óta azért inkább az online térben tudunk találkozni a fiatalokkal, de ott mondjuk nem tudunk olyan mélyre menni velük, hogy tényleg a kérdéseik is eljussanak hozzánk.
Ez egy rendkívül érdekes felvetés, illetve meglátás. Itt közben a kollégáimmal összemosolyogtunk azzal kapcsolatban, hogyha esetleg lenne olyan téma, amely a társadalmi nyilvánossággal kapcsolatos, vagy akár a civil rádióval kapcsolatban érdeklődnének, vagy szóval, hogy szívesen biztosítanánk esetleg teret, vagy lehetőséget arra, hogy a fiatalok megszólalhassanak. Nem tudom, hogy ha esetleg majd esetleg ilyesmi szóba kerül, akkor egészen nyugodtan gondoljatok ránk.
Sőt, maguk is a rádiózásban részt vegyenek adott esetben.
Köszönjük szépen, ez egy nagyon, nagyon jó felajánlás, mindenképp megjegyezzük, és irányítjuk akkor a fiatalokat, hogyha vannak olyanok, akik részéről felmerül ez a téma, hogy keressenek titeket, és összekötünk velük titeket.
És akkor még egyszer, hogy mikor és hol lesz a következő rendezvény, és mindezzel kapcsolatban hol lehet tájékozódni?
Azonnal. A Számít a hangod programsorozat első eseménye Budapesten az ELTE PPK épületében lesz, a Kazinczy utca 23-27-ben a második emeleten. Ez november 11-én 1 és 4 óra között lesz ez az esemény. A Facebookon az Egyesek Youth Association oldalán fent vannak az események, ott minden megtalálható, de szerintem az ELTE oldaláról is, az ELTE felnőttképzés kutatás és tudásos menedzsment intézet oldaláról is eléritek szerintem az eseményt.
Nagyon szépen köszönjük! Az előző percekben Madarász Laura volt a vendégünk, ifjúsági szükségletfelmérő programmal indul és szervez az Egyesek, Számít a hangod, ez a címe, és köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk a vonalban, további sok sikert kívánunk a munkátokhoz. Szia!
Köszönjük szépen!
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It
it's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.